Nádas Péter munkájáról lesz tehát szó, és három vendégünk is van ehhez. Itt van velünk Bagi Zsolt, filozófia történész, esztéta, PTA egyetemi docense, Bozsányi Sándor, kritikus, esztéta, szerkesztő, és Sipos Balázs is továbbra is itt van velünk, kritikus irodalmár. Szervusztok, köszöntelek titeket az adásban. Na hát, Nádas Péter a szó szoros értelmében is nagy könyvek szerzője, hatalmas regényei mellett, még egyébként számos drámája és esszéje is olyan, amit mindenképpen olvasásra ajánlhatunk mindenkinek. Az lenne a kérdésem, hogy szerintetek mi az, ami ezt a rendkívül nagy és sokrétű életművet valamiféle szálként összeköti, hogyha lehet ilyet találni, vagy egyet kiemelni. Számotokra mi az, ami a Nádas életművön motivumként, vagy gondolatként, vagy gyakorlatként végigvonul, és aminek a perspektívájából meg lehet érteni valamit az összes művéről. Zsolt.
Na persze, én kezdjem. Fú, hát nagyon sok szál van, szóval ez egy nagyon-nagyon szerteágazó életmű, viszont vannak benne nagyon komoly vezetőszálak. Azt is mondhatom, hogy majdnem minden, mit tudom, minden regénye más, de akkor is vannak benne ilyen vezetőszálak. Én azt mondanám, hogy az, ami az eszékkel is komolyan összefűzi, az egy ilyen nagyon, hát egy ilyen kreált, szóval mesterségesen létrehozott, bármennyire is a természetes, szóval a természetes tekintetnek egy mesterséges létrehozása. Egy olyan tekintetél, amivel kívülről lehet nézni a dolgokra. A természet tekintetével, de a természet az nem a, nem tudom, a russzói természet, akkor már sokkal inkább egy ilyen racionalista természet, a russzót megelőző természetfogalom. Szóval, hogy valahogy csinálni egy tekintetet, amivel úgy tudok nézni a dolgokra, meg a tényekre, hogy azok hát a kultúra jelenlegi állásától attól el tudják vonatkoztatni. Az, ami engem is meghatároz, nyilván meghatároz, nem tud semleges nézőpontba helyezkedni, de csinál magának egy olyan nézőpontot, amivel magára is rá tud nézni egy ilyen nagyon... Nem szeretnék jelzőket hozni rá, a természet is már egy túl inkább metaforája ennek a tekintetnek, de szóval tehát egy ilyen külső tekintet.
Sándor?
És volt most ennek a külső tekintetnek a kultúra leíró vagy kultúra értelmező erejét írtad le nagyjából. Én most egy kicsit előre mennék, hogy mi az, ami számomra végig jelen van minden egyes Nádas műben, műfajtól függetlenül, egy ilyen konstans elemként. Én azt mondom, hogy már a legelső munkájában, amit 20 éves korában írt egy kis regényméretű elbeszélése, a Biblia, ott kitalált egy olyan látásmódot, illetve hát feltette magának azt a kérdést szerintem nagyon komolyan már 20 évesen, vagy 10-es éveinek a végén, hogy mi a dolga az irodalomnak. És akkor valami olyasmi választ adott, hogy az irodalomnak az a dolga, hogy menjen közel a dolgokhoz, menjen közel a jelenségekhez, foglalkozzon azzal minél intenzívebben, ami érzékelhető, ami szagolható, tapintható, megragadható, és az érzék, kelésen túl valamiféle értelmezést tulajdonítson neki. Tehát az érzeteknek a leírása és értelmezése, természetesen az érzékinek az értelmezése az nem függetleníthető az érzékin túlítól, vagy az érzékelhetetlennek az értelmezésétől. Tehát ehhez neki ki kellett dolgoznia egy olyan nézőpontot, ami egy gyereknek, egy fiatal gyereknek a nézőpontja, amelyik zsigeri módon nem alkalmazza azokat a kiüresedett szemléleti sémákat, amelyek akkoriban, ugye az 50-es években zajlik a történet, a felnőttek világára jellemző volt, tehát szakított bármiféle. Ugye Mészöly, az ő mestere azt mondja, hogy nem szabad ráfogásokat alkalmazni az irodalmi mű létrehozása során, meg persze az olvasása során sem. Tehát olyan típusú ráfogásoktól tartózkodott, mint hogy humanizálja túlságosan a dolgokat, vagy moralizáljon, vagy netán a felnőttek világára jellemző ideológiákkal, meg más ilyen egyebekkel közelítsen ahhoz, ami a maga primér, egyedi, jelenlévő voltában elsősorban érzékleti tárgy, és aztán ebbe az érzékleti tárgyba, az érzékelés folyamatába, kalandjába bele lehet szédülni. Hát erről a beleszédülésről szól az életünk.
Szerintem pedig az élvező szöveg létrehozásáról. Ezt a most frissen megjelent Halott barátaim olvasásakor regisztráltam, és visszafelé is azt hiszem, hogy működőképes. Olyan szövegeket konstruál, olyan szövegeket akar létrehozni, amelyek lihegnek, cuppognak, lélegeznek, élő organizmusként, élő, önélvező organizmusként léteznek előttünk. Ezeket az élvező szövegeket lehet az olvasás során nekünk magunknak is élvezni, vagy éppen türelmetlenné válhatunk tőle, szemérmünk bekapcsolhat, és zavarba jöhetünk tőle, stb. Azt tűnik föl itt ebben a Halott barátaimban, hogy itt már semmi megszakítás nincs ebben a kötetben, ahogyan a legutolsó nádasokban általában nincsenek már fejezetbeosztások sem, hanem elindul valami, és több száz oldalon keresztül ritmusosan, hol gyorsulva, hol lassulva, hol a szózenére fókuszálva, hol a jelenetek ritmizálására fókuszálva hoz létre ilyen organizmusként működő szövegeket. Szóval, hogy ebben az utolsó kötetben már semmi megállás sincsen, hanem egy ilyen nagyon hosszasan elnyújtott élvezetként, aktusként csinálja magát, produkálja magát a szöveg. Ez az, aminek szerintem a korábbi jelei megfigyelhetők a párhuzamos történetekben például, ahol emlékezetesen a történet is nagyon gyakran elviselhetetlen hosszúságig és azon túl is nyújtott élvezeti jelenetekről is szól. Én azt mondom, hogy itt már a szöveg is leképzi ezt, amiről ott jelenet szinten történik, vagy az emlékiratok könyve is eszünkbe juthat, ami meg híresen egy mondatból álló bekezdésekből áll, úgyhogy egy-egy bekezdés az ugye több oldalon keresztül nyúlik, tehát maga a mondat is több oldalon keresztül élvezi önmagát.
Azt a címet adtuk ennek a blokknak, hogy Nádas Péter hatása. Szerintetek ez miben tetten érhető leginkább? Tehát mi az, amiben mondjuk a magyar prózairodalmat új vágányra tette a Nádas életmű, vagy mi az, amiben tudott változtatni rajta, akár akaratán kívül is, amiben akár későbbi más szerzők műveiben is detektálható az, hogy itt megtörtént a Nádas életmű. Most Sándor, kezdjünk fel.
Szerintem ezt nagyon nehéz észrevenni, és nem is nagyon lehet észrevenni konkrét hatás alakzatokat. Sokkal egyszerűbb a helyzet, vagy csak felvezessem ezt Mésző és Nádas esetében, mert itt ugye például Krasznahorkai László mondja, hogy ő egyetlen egy valakit tudna megnevezni az írótársak közül, akire Mésző hatott, vagy akivel Mésző rokonnak, rokonléleknek, Nádas kedves szavával nevezhető. Ez Nádas, ugye azt mondja, hogy a gondolkodás módjuk kíméletlensége köti össze őket. Na most ez a kíméletlenség, ez nagyon sokféle struktúrában, szemléleti formában, poétikai alakzatban tud működni. Tehát én azt mondanám, hogy inkább ez a fajta, mondjuk így a világ, az embertársak, a történelem, a kultúra szemlélésének, leírásának, értelmezésének, az érzékiséggel együtt vett radikalizmusa az, ami azért fellelhető bizonyos szerzőknél. Egyébként meg nekem most hirtelen az jutott eszembe, amikor a 90-es évek közepén elindult egy regény folyam, Garaci Lászlónak a Lemur regényciklusa. És annak az első kötetében van egy ilyen macskamaki, vagy nem tudom, hogy lehetne lefordítani a lemúrt, ez egy budapesti kóborló, kódorgó figurának a beceneve, és az egyszer a futni elmegy Nádas egy lakásba, és ott felveszi a szemüvegét, amit ott hagyott. Felveszi, és gyorsan le is teszi, mert rájön, hogy ez neki sok, hogy ez maximum ennyi, amit ő Nádastól meg tud tapasztalni, hogy felveszi, és ilyetten leteszi a szemüveget. Na most van, aki felveszi a szemüveget, és azon keresztül néz. Most nem mennék bele az elemzésbe, csak egy ilyen véletlenszerű névsor, mondjuk Barnás Ferenc, Danyi Zoltán, Szórán Edina, Jenei László, Bartók Imre, tehát olyan szerzők nevei jutnak eszembe, akik a látásmód és az ábrázolásmód radikalizmusához találtak egy olyan saját nyelvet, amin egyáltalán van értelme beszélni a létezésünkről.
Balázs, mennyiben magányos szerző Nádas Péter, vagy mennyiben a vége valaminek, és mennyiben kísérlet, vagy nem tudom, folytatható egyáltalán az életművel?
Nekem szerencsém van egy írásképzésnek a társaimmal együtti vezetésében részt venni, és azt látom visszaigazolva mostani 20 éveseken, amit én magam is tapasztaltam 20 évesen, hogy iszonyatosan felszabadító azzal találkozni, ahogyan a testekről és a szexről Nádas ír. És ez egy olyan, a fizikai létezésnek, a szerelmes létnek olyan dimenzióit teszi megélhetővé az embernek a számára, hogy akkor is, hogyha később nem írással foglalkozik, hanem csak pusztán olvasó marad, akkor is olyan mértékben kitágítja, gazdagítja a létének a dimenzióit, és a dimenzióknak az intenzitását, amire nagyon kevés szerző képes, és ez nem igazán évül el. Tehát nekem ez a benyomásom, hogy ez a szabadságélmény, amit az nyújt, hogy felfedezteti a testi érzékelésnek, vagy a testben létezésnek, és a testek közti kapcsolatoknak olyan dimenzióit, amiket borzasztó nehéz önmagunktól egyáltalán regisztrálni, észrevenni. Ez egy olyan kitörölhetetlen hatás, amin még sok-sok generáció fog átesni, amikor elkezd Nádast olvasni. De azt is látom, hogy fiatal írók számára is újra és újra, akkor is, hogyha nem lesz belőlük később sokat publikáló, életművet létrehozó szerző. Ez egy óriási lökés abban, már 20-30 éve, hogy mennyi mindenről, milyen részletességgel lehetséges írni, és itt én névsorolást nem is tartanék, mert azt hiszem, hogy ez akkor is hatékony, hogyha valaki aztán azt mondja róla, hogy na ezt nem, én ehhez képest sokkal redukáltabb módon szeretnék beszélni az emberi létezésről.
Zsolt, hozzád itt a Balázs által is bedobott szabadság fogalommal fordulnék. Ugye Nádas Péter többször szabadságtréningnek nevezi az írást. Mit lehet elmondani erről a szabadság fogalomról, amivel Nádas Péter dolgozik? Ez valamifajta egyéni szabadságot, vagy egy kollektív szabadságot is jelent? És ez az időben hogyan változik? Tehát mondjuk 1989 jelentett cezúrát ebben a rendszerváltás Nádas gondolkodásában és írásában is.
Abszolút, igen, persze nagyon fontos cezúra, tehát csak bele kell olvasni, egy fejezetet elolvasni az emlékiratok könyvéből, vagy a későbbi 89 után írott könyvekből, de vagy a családregény, szóval a családregény egy kicsit különleges helyzetben van ebből a szempontból, mert az kifejezetten leginkább arról szól, hogy nem lehet szabadnak lenni, és hogy mérgezzi meg a gyermeki létet már a legártatlanabb létet is, és az emlékiratok könyve a létező szocializmusban létezés, érzéki létezésnek a nagy szabadság regénye. De visszatekintve maga Nádas is, és talán mi is már ezt a szabadságot, hát nem is tudom, minek látjuk. Nádas szerintem egyszerűen túl csináltnak, szóval, hogy túlságosan esztétizált. Nehéz is olvasni szerintem ma már az emlékiratok könyvét, egy túl esztétizált könyv. A későbbi művek ezt feladják, ezt a nagyon túl esztétizált hangot, hogy nagyon száraz hanghoz térnek vissza. De én egyébként még az előző kérdéshez hozzászólva azt mondanám, hogy valószínűleg Nádasnak nem egyszerűen irodalmi a hatása. Tehát azt hiszem, hogy az, ahogy Nádas csinál irodalmat, ez egy kicsit elmúlt, szóval ma máshogy csinálnak irodalmat a fiatal írók. Én azt mondanám leginkább, hogy a gondolkodásra van hatása, szóval Mészőinek sokkal nagyobb hatása van a nyelvre, a magyar nyelvre is, a magyar irodalmi nyelvre is. Az általában vett gondolkodásra, ami egy társadalmi és nem társadalmi dolog egyszerre, személyes is, arra Nádasnak van nagyobb hatása szerintem Mészőinek jóval. És igen, a szexualitásnak ez a nyelve, vagy egyáltalán csak a testnek, mondjuk a test megnevezése, mondjuk a fasz szó használata, amit egyszer már szóvá tettem, és most is szóvá teszem, hogy ugye ezt nem lehet kimondani magyarul, ezt a szót nyilvános, főleg nem irodalmi szövegben, és talán ő az első, aki ki tudja mondani, de utána sem nagyon tudják ezt kimondani írók. Tehát ahhoz kell egy hatalmas kontextus, kell sok-sok száz oldal, hogy ilyen ekkora, ennyire tabusított szavakat valaki felszabadítson. Hát, és ezt Nádason kívül nem nagyon tudta megcsinálni senki szerintem. Szóval nagyon, itt, ahogy így kimondom, ez se természetes, hanem ez is már ilyen mesterkélt, és Nádas az, akinél ezek nem mesterkéltek, ezek a dolgok. Most azt, hogy ez személyes, vagy közösségi, az egy külön-külön nagyon nehéz ügy Nádasnál. Nádas, azt hiszem, hogy személyes személyes világlátását tekintve egy nagyon radikális individualista. Ugyanakkor minden szövege szinte arról szól, hogy ez az individuum, ha egyáltalán individuum, ez hogyan kapcsolódik másokhoz. Ez a test hogyan kapcsolódik más testekhez, ezek soha sincs egyedül, mindig csak együtt tud, ezt a szabadságot együtt lehet kivívni, szóval nincs egyéni szabadság itt, Nádasnál legalábbis. Főleg nem az emlékeletek könyvében, ott biztos, hogy nincs. Tehát ott testközösség az, ami a szabadságnak a nagy formája.
Igen, tehát kétségkívül csak az emlékeletek könyvében is ugye a 56-os események, hogy így fogalmazom, tehát hogy a forradalom nagy leírása a művégén, azért kétségkívül a politikai szabadságot is behozza a játékban, nem, tehát nem csak az egyéni vagy a érzékelésben megtalálható szabadságról.
Igen, ez nem tudom, persze a politikát lehet nagyon sokféleképpen használni, és lehet nagyon szélesen is használni, de én inkább azért használnám erre a testközösséget, mint a politikumot, még csak nem is a társadalomról van itt szó. Egy általános testközösség, hogyan szabadítják fel egymást testek. Erről ez a temetések éve fejezetnek a nagy 56-os jelenete zseniális szerintem, szóval nem tudok társadalomelmélészt vagy társadalomfilozófust mondani, aki mondjuk a tömegről egy ilyen alapvetően pozitív és felszabadító képet tudna festeni más, mint Nádas, miközben az egész arról szól, hogy az ilyen arctalan tömeggel szemben mutassunk föl valami nem arctalan tömeget.
Itt Zsolt azt mondta, hogy ahogy Nádas csinálja az irodalmat, az elmúlt, talán így fogalmaztál, ehhez tudtok-e kapcsolódni, Sándor Balázs?
Én nem gondolom így, hogy elmúlt. Tehát valami nagyon megváltozott az irodalmi művek előállításában, fogyasztásában, egyáltalán a létezésében. De az, amit mondjuk a legutóbbi nagy fikciós regény a párhuzamos történetek világával megkaptunk, vagy amit abban művel, azt szerintem nagyon felszabadító. Tehát én amióta, ugye 2005-ben jelent meg ez a regénye, ezt elolvastam, és utána, amikor újabb és újabb regényeket olvasok, akár Nádassal, majdnem egy egykorú vagy fiatalabb, tehát újabb és újabb nemzedékek íróitól, akkor valahogy érzem bennük azt a felszabadultságot, hogy egy csomó az irodalmi formával kapcsolatos megszokástól, előírástól, mechanizmustól, önműködésében könnyen kiüresedő szabályrendszertől szabadított meg minket. Tehát a szabadság ilyen értelemben ezt jelenti, nem is annyira a faszó használatát, hanem a különböző szavak beledobását egy olyan szerkezetbe, ami már repedezett egyébként is a nagy szerkezet az emlékiratok könyvében. A legizgalmasabb részei, amikor valami hasadékszerűség nyílik, vagy egy repedés nyílik abban a túlharmonizált és túlstilizált rendben, ami egyébként játékos, ironikus és gonosz is idénként ez a túlság ebben a könyvben. Na most ezek a repedések szétrobbantották a szerkezetet, és mégis egy szerkezetet olvasunk, egy szétrobbantott, szétcsúszó, összecsúszó, összelapított vagy átlapolódó elemekből álló szerkezetet, és én nagyon sok később jövő ismételni magam fiatalabb írónál érzem ezt a felszabadultságot, amit persze könnyű ugyanúgy kiüresíteni, mint a rendszer elvűséget. Tehát nagyon nehéz érvényesen, ütőképesen használni ezt a fajta nyelvi szabadságot, nyelvi és szerkezeti szabadságot.
Én most akkor egy ilyen mesterséges narratívát bedobok az életművel nézve. Azt mondom, hogy ez egy fokozatos felszabadulás, a műfajoktól, irodalmi kliséktől, konvencióktól való elszabadulásként is olvasható. Erre egy nagyon eklatáns példa, az emlékiratok könyvét, beleértve ezzel a lenyűgöző 56-os jelenettel is, aminek a Zsolti jellemzésével teljesen egyetértek, ezt az egész könyvet és magát ezt a jelenetet is Nádas 30 évvel később teljesen újraírja a Világló részletek című Emléklapok egy elbeszélő életéből alcímű művében, ahol az emlékiratok könyvének rengeteg jelenete megismétlődik, kontextussal együtt gazdagodik, a valódiság vagy valódi emlékirat fikciójával. Az emlékiratok könyve ugye fiktív szereplőket foglalkoztat, és a fikcionalitással nagyon sokat játszik, 30 évvel később pedig a valódisággal játszik nagyon sokat a Világló részletek, és zárul ugyancsak 56-nak ugyanarra a feledhetetlenül megírt jelenetére, ahol már egészen máshogyan van megírva ez a bizonyos gyerekkori emlék a fáklyagyújtás a parlament előtt, egy nemzetközi kontextussal és az utótörténettel együtt, ami egy olyan, hát negatívnak talán túlzás mondani, de mondjuk disztópikusabb, szkeptikusabb politikai elméleti és történelmi kontextusba íródik be, hogy az egész jelenet beletorkolik abba a kortárs magyar irodalomban talán legkiábrándítóbb mondatba, amiben zárul ez a világló részletek, hogy nem lehet ez se, nem lehet az se, se kapitalizmus, se szocializmus, se liberalizmus, se konzervativizmus, ez sem egy, az sem egy, nagyon sajnálom. És ez a dolognak a vége, ott ülsz...
Sőt, azt mondja, hogy és nem tudom elfordítani a fejem, hogyha látva a nyugati
államoknak a szép egését, ahogy el akarják leplezni a liberális kapitalizmusnak a rendszerhibáit. Tehát van egy, de azt akarom mondani, hogy van egy ilyen alakulás folyamat az életművön belül, egy fokozatos felszabadulásnak neveztem a konvenciók, az irodalmi konvenciók alól, nyilván nem lehet ez teljes, ez a felszabadulás, de a műfajok is, a fikció is, a karakterek is, a történetmondás is, a fejezetek is mind-mind fokozatosan kikerülnek, míg nem a világló részletekben, vagy a most megjelent halott barátaimban, már csak egy-egy ilyen régies szóval szövegfolyamot, emlékező szövegfolyamot olvasunk, ami engem speciál a 90-es évek elejé Vaskos Tandori Dezső köteteire is emlékeztet kissé, a maguk performatív jellegénél, ilyen performance írás jellegénél fogva, ami Nádasnál szerintem, hogy mondjam, olyan könnyebben érzékelhető, érzéki jelekkel dolgozik, maga a szöveg, ahogy meg van munkálva, könnyebbet tud olvasni, nagyobb élvezeteket kelt, jobban meg van munkálva, hogyha tetszik, de az, hogy ez az irodalmiságnak milyen útjait nyitja meg, szerintem ma még abszolút felmérhetetlen. Abszolút felmérhetetlen, hogy ezeknek a 4-6-800 oldalas könyveknek 10-20-30 év múlva hogy fogjuk értékelni a fikció státuszát, valóság státuszát, mit fog ez mondani az önéletrajziságról, az irodalom határairól. Szerintem olyan, tehát ezt nyilván egyikünk se gondolja, hogy egy idén megjelent Nádasműnek a jelentéseit most meg tudnánk ítélni, hogy ez milyen hullámokat fog vetni, de hogyha nekem kéne jósolnom, én azt gondolom, hogy úgy, ahogyan a Tandori életmű is, annak az önéletrajzírási gyakorlatai, performatív jellege is abszolút felfedezésre vár még mindig, mint a kortárs magyar irodalom legtitokzatosabb életműve, úgy az is, hogy a Nádas utolsó 15-20 évében írt művei hogyan értelmezik át számunkra azt, hogy mit jelent írni, olvasni és továbbírni, az abszolút a jövő titka.
Záró kérdésnek azt tenném fel nektek, hogy hát nem is tudom, mi a viszonyunk Nádas Péterhez, és itt gondolok arra, hogy kétségkívül van egy nagyon komoly tekintélye a mai irodalmi, meg akár nem tudom, közgondolkodási életben Nádas Péternek, ami ugye rendkívül veszélyes, mert akkor nagyon gyakran szoborrá merevednek az ilyen karakterek, akik ekkora elismertségnek örvendenek, és ennyire fontos a szavuk, a véleményük, a gondolkodásmódjuk számunkra. Szóval szerintetek hogyan érdemes olvasni Nádast úgy, hogy ne váljon megközelíthetetlenné, szoborszerűvé, távolivá, hanem igazán közeli maradhasson, és azt a játékosságot, ironikusságot, amit itt emlegettetek, azt nem tudom, ne veszítse el, vagy mi ne veszítsük el, amikor olvassuk. Szóval ti hogyan gondolkodtok erről? Milyen a jó viszony Nádashoz? Zsolt?
Hát ez egy nagyon nehéz kérdés, tehát tényleg most ez tulajdonképpen szerencsés, hogy a Krasznahorkai kapta a Nobel-díjat, és nem ő, mert akkor most van egy nagyobb állvány. Szóval tehát ez hozzátartozik, hogy nyilván van a magyar irodalomnak ez a hát pár tíz éve, amikor mondjuk akkora íróink vannak, amik hát amik tényleg abszolút világirodalmi szintűek, és nagyon nehéz még választani, az is nagyon furcsa, hogy a magyar kanonizáció, irodalmi kanonizáció az mind Eszterházit, mind Nádas tulajdonképpen sokkal magasabbra helyezte, nem tudom, hogy vannak-e ilyen, vagy magasabb, alacsonyabb, de mégiscsak azért sokkal több volt róluk szó, mint akár kertészről, akár, akár Krasznahorkairól, és ők nem kapták meg ezeket a, tehát nem kapták meg a Nobel-díjat. Ettől függetlenül, hát ők tényleg az utóbbi időben én már nagyon sokszor éreztem, hogy Nádasnak van egy ilyen túl nagy nimbusza. Ugyanakkor én tényleg azt gondolom, hogy ha valaki elkezd Nádast olvasni, akkor hát ez így szétfoszlik. Tehát akkor lényegtelenné válik a dolog, akkor nem, akkor ha valaki beleveti magát ezekbe a könyvekbe, akkor rájön arra, hogy itt egyszerűen nem Nádasról van szó, mint személyről. Ez az írás, ez túlmegy ezen. A hatása, hát igen, ki tudja, hogy milyen hatása lesz még. Tehát tényleg egyszerűen Nádasnak a szövegei nem 20-30 években mérhetők. Tehát tényleg most hogyan tudod, nem tudom, Goethe hatását 1829-ben megtippálni. Jó, egyébként az már akkor látszott, mert egy másik szituáció volt, egy másik helyzete volt Goethe-nek, és így tovább. De nem azért, mert annyival jobb író lett volna, mint Nádas, szerintem igen. Szerintem ilyen szinten van Nádas, de ez az én magán, nem tudom mi, véleményem. Hanem hát tényleg itt megnyílnak akkor a távlatok, amikor elkezdesz olvasni, hogy tulajdonképpen azt hiszem, hogy automatikusan magától foszlanak szét ezek a bálványszerű dolgok. Egyszerűen a szöveg nem engedi, hogy bálványként olvasd az íróját.
Sándor?
Hát valóban azért Nádas értelmezés történetében, vagy befogadás történetében, vagy kultusz történetében őrületes nagy terheket raktak rá, vagy súlyokat raktak rá az életművére a 80-as évektől kezdve, de hát ebből ki lehet lazulni, és valóban, amiket mondtatok is, hogy tehát érzéki nyitottsággal menjünk oda az érzéki szöveghez, és akkor azzal foglalkozzunk. Tehát nem tudom, én az egyik halott barátja, Eszterházi Péter mondta, hogy ha neki valami nagyon fontos gondolat eszébe jut írás közben, akkor lefelszaladgál a szobába, ami ki nem megy a fejéből, és végre átadhatja magát az írás cselekedetének, kalandjának, eseményének, vagyis annak a nyitottságnak, ami az olvasóra is jellemző kell, hogy legyen. Tehát ne a súlyos elvárásokat keressük, vagy a súlyos gondolatokat, vagy a még súlyosabb eszméink, téveszméink visszaigazolását keressük ezekben a szövegekben, hanem mondjuk megint csak a halott barátaink egyik pontján mondja Nádas, hogy ő a legtöbbet talán Bartóktól, Beethoventől, Bachtól és Haydntől tanult. Tehát, hogy akkor hallgassunk egy kis zenét. Szoktassuk a fülünket a zenéhez, szoktassuk a fülünket a művészet érzékiségéhez, valóságához, anyagi valóságához, és ha így kilazultunk a gondolatokból, Eszterházi parafrazeálva, akkor találjuk meg azokat a gondolatokat, amik csak abban a pillanatban, csak abban a szövegben, csak a szöveg és az olvasó érzéki, nedves együttműködése során fog megszületni. És aztán utána keresünk egy másik szöveget, egy teljesen más típusú érzéki kalandban. Tehát fel kell ilyen értelemben készülni, mármint levetkezni az automatizmusainkat, vagy elvárásainkat.
Én ehhez csak annyit tennék hozzá, hogy az igazán nagy nyelvművészek megtanítanak minket arra, hogy hogyan olvassuk őket. És hogyha én tanácsolhatok valamit azoknak, akik még esetleg nem olvastak Nádast, vagy nem volt vele igazán mélyre menő találkozásuk, hogy bízzanak sokkal jobban abban a szövegnek a megalkotottságában, ritmizáltságában, a felületében, a formájában, hogyha tetszik, bízzanak abban, hogy csak azt követve, azokat a tempóváltásokat követve, ahogyan a szöveg megy előre, olvastatja magát, hogy az minden további nélkül néhány tucat, néhány száz oldalon belül legalábbis meg fogja őket tanítani, úgymond nem jól vagy értő, nem erre akarom kifuttatni a dolgot, de partnerként olvasni a Nádas szövegeket, úgyhogy történjenek velük mindenféle érzéki, szellemi vagy a kettő eldönthetetlen határán történő dolgok.
Nagyon szépen köszönöm, úgyhogy Bogi Zsolt, Bazsányi Sándor, Sipos Balázs, nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, és talán sikerült is kedvet csinálnunk a Nádas szövegekben való megmártózáshoz és olvasásához, ez a tényleg rendkívüli életműnek. Köszönöm szépen a beszélgetést nektek, gyertek máskor is, sziasztok!